Sziasztok! Ez itt az Epic Stories a Rádiókafén és a podcast lejátszókban, ahol elismert, inspiráló üzleti vezetőkkel beszélgetünk vezetői dilemmákról és a viharos vállalati hétköznapokban használható jó gyakorlatokról. Én Dojcsák Dániel vagyok, és ma annak nézünk utána, hogy épülnek időtálló rendszerek. Mai vendégünk témái és munkája folyamatosan szem előtt van, de most nem ezekről kérdezem. Vendégünk Vitézi Dávid, a Podmanicki Mozgalom elnöke, közlekedési szakértő, akivel ma a jó vezetőségről, a vezetői eredményességről, a saját szakmai útjáról beszélgetünk. Szerinte a jó vezető ismérvei ugyanazok egy piaci környezetben, mint a közszférában, érdemes tanulni egymástól, az ő sztoriából pedig az is kiderül, mennyire sokat ér az önkéntes munkában szerzett tapasztalat. A mai epizódunkban a vezetéssel kapcsolatban egy nagyon izgalmas vendéget köszönhetünk, Vitézi Dávidot, akiről bizonyára nagyon sok sztoria van mindenkinek, meg nagyon gyakran látjuk különböző médiahelyzetekben, és ma ugye két dologról nem fogunk beszélgetni, ugye a politikáról, meg magáról a közlekedésről, hanem abba próbálunk belemenni, hogy Dávid, aki ugye egy nagyon fiatalon elkötelezett egy témában nagyon mély ismeretekkel rendelkező szakértőként, közgazdászként kezdett el szakértői munkát, és csinálta különböző pozíciókban és helyzetekben, hogyan hozza létre azokat az eredménytermékeket, hogyan jut el azokig a dolgokig, amik utána akár évekig vagy évtizedekig meghatároznak projekteket, és hogy hogyan lehet mondjuk így jól csinálni azt, hogy közgazdászként mérnököket, szakembereket egy irányba állítani, közös nevezőre hozni. És azt gondoljuk, ez egy nagyon-nagyon konfliktusos rész, és hogy a vállalati világban valószínűleg vannak hasonló, ennél cifrább, de lehet, hogy egyszerűbb dolgok is, és szerintem mindenki nagyon-nagyon kíváncsi ennek azokra a részeire, hogy hogyan születik meg egy ilyen történet. Úgyhogy egyrészt Dávid köszöntünk akkor a stúdióban. És
köszönöm a kívást.
Az első kérdésem az is lenne, hogy mikor tekintettél vezetőként először magadra?
Még civil aktivistaként, amikor valójában úgy kellett vezetnem egy szervezetet, vagy annak egy részét, hogy több mint 100 tagunk volt akkoriban, ugye ez a akkori nevén Városi Elővárosi Közlekedési Egyesület volt. Egy civil aktivista mozgalom volt, amiben próbáltuk azt elérni, hogy legyen jobb a közösségi közlekedés, és én nagyon-nagyon fiatalon, 17 évesen lettem ennek egy ilyen alvezetője. Olyan szervezettséggel próbáltuk a munkát végezni, én irányítani, mintha ez egy fizetett munkahely lenne, de valójában mindenki önkéntes volt, senki, semmi vezetők, se a tagok nem kaptak ezért fizetést, sőt, még befizettünk tagdíjat, hogy ez az egész működjön. De mégis meg kellett azt szervezni, nem mindenki csak akkor és azzal foglalkozzon, amivel éppen affinitása van, hanem hát, hogy létrejöjjenek eredménytermékek. Tehát, mikor letettünk egy javaslatot arra mondjuk 20 évvel ezelőtt, hogy legyen egy új éjszakai buszhálózat Budapesten, ami mind a mai napig egyébként működik az akkori javaslatunk szerint, hogy minden kerületbe érjenek az éjszakai buszok, stb. És ennek egy teljes megvalósítási tervét kidolgoztuk költségtervvel mindennel együtt, akkor ebben rengeteg ember úgy dolgozott, hogy hát fel voltak osztva a feladatok, meg kellett ezt szervezni, mint egy projektmunkát, és nyilván önkénteseket kellett arra rábírni, hogy ne csak az éppen őket érdeklő részterülettel foglalkozzanak, hanem egy szervezeti logikán vegyenek részt a munkában. És nekem ez rengeteget segített, mert aki meg tudja szervezni, vagy egy olyan helyzetben az ember megtanulja megszervezni a munkát, ahol egyébként nem egy munkavállaló munkáltató viszony van, nem fizetés van, nem nyilvánvaló az, hogy lehet számon kérni, hanem csak civil elkötelezettség, és mégis ez működött, működik, akkor utána egy hivatalos szervezetben, ahol nyilván munkaszerződés és fizetség van, és éppen ezért könnyebb elvárásokat támasztani, ott ez sokat segített, de amit megtanultam ebből, és ez aztán nagyon sok területén az életnek segített, hogy hogyha valakiben van egy mély érdeklődés és elkötelezettség egy téma iránt, és az megadatik neki, hogy ezzel foglalkozom hivatásszerűen, nekem ez megadatott sokszor az életem során, de nagyon sok olyan emberrel vettem körbe magamat, akik szintén ilyenek voltak, az egy akkora plusz tesz bele, hogy az lényegében olyan, mintha egy ilyen szuperrakétát helyeznénk az adott szervezet alá, mert ha olyan emberek dolgoznak, akik, hogy most nem a szónak az ilyen túlmunka értelmében ezzel kellnek fekszenek, hanem tényleg a hobbiukkal foglalkozhatnak munkaidőben, az óriási plusz tud hozzáadni. És a közlekedés egy olyan szerencsés terület, ahol én dolgoztam, ahol egyébként a világ számos táján, ez nem egy magyar sajátosság, rengeteg ember van, akit ez mélyen érdekel, és most akár a vasút, akár a budapesti tömegközlekedés, tágabb értelemben egyébként a városfejlesztés, várospolitika, ez nagyon sok embernek gyerekkori érdeklődési területe. Az egy érdekes kérdés, hogy mennyien maradnak meg a gyerekkorban érdeklődők közül végül professzionálisan is ezen a területen. Ez egy kihívás. A BKK szerintem, amikor létrehoztuk, akkor valójában a legnagyobb váltást abban hozta, hogy elkezdett nyitottá válni a fiatalabb generációk felé, és egyfajta ilyen cool helyé válni a budapesti tömegközlekedés, és fiatalokat nagyon nagy számban meg tudtunk úgy szólítani, akiknek korábban vagy eszébe se jutott, hogy ezzel foglalkozzanak, hanem mentek a multivilágba, vagy bárhova, és ezt gyerekkori érdeklődésként tekintették, vagy egyszerűen annyira zárt volt a rendszer, annyira nehéz volt bekerülni, vagy annyira más logikákon mondjuk így kerültek be emberek, hogy kiszorultak. Tehát, hogy én szerintem, vagy egyszerűen olyan volt a munkahelyi környezet a 70-es években megmaradt rutinok, logikák és környezet miatt, hogy nem volt vonzó egy fiatal számára. Tehát szerintem a BKK ebben hozott egy nagy újdonságot, és ebben nyilván nekem volt egy vezetői filozófiám, hogy próbáljuk meg megfogni azokat az embereket, akiknek ez több, mint egy munkahely.
Jó, szerintem így kinyitottál nagyon sok izgalmas kérdést. Egyrészt ugye maga a fiatalkori elköteleződés szerintem nagyon izgalmas, és eszembe jutott, miközben beszéltél, az a példa, hogy az ilyen masszív multiplayer online szerepjátékokban, mondjuk a World of Warcraft, ott nagyon sok olyan klán működik, amiben nem tudom, 40, 50, 80, 100, 200 tag napi szinten játszott, nem tudom, 2, 4, 6, 8 órát olyan szervezettséggel, hogy az bármelyik vállalat megirigyelhette volna, és mégis így élték, és hogy az egész ilyen gamification történet, ugye az SAP környékén komoly ilyen kutatások is voltak ezzel kapcsolatban, és éppen ezeket a játékokat nézték, hogy mi lehet az, ami ezeket az embereket ráveszi arra, hogy fizetség nélkül, és egyébként abban nem teljesen értek egyet, hogy nincs számon kérhetőség, mert ezekben a játékban is meg kellett jelenned, ha nem voltál ott, akkor valamiféle retorzió is érhetett akár, vagy jutalom kiesés, de hogy valójában a pénzen kívül minden más az ugyanolyan, mint egy vállalatban, tehát ilyen szempontból ez önkéntességben azért nektek, tehát ugye akartok volt egy belső tűz, oké, a közlekedés szeretete, és hogy erre fel lehet építeni egy egész csapatnak a működését.
Ugye még itt volt egy közös elégedetlenség, ami ezt az egészet fűtötte. Valójában ez a civil mozgalom abból állt össze 21-22 évvel ezelőtt, az volt a közös nevező, hogy nem csak érdekelt minket a téma, hanem úgy éreztük, hogy most akkor nem biztos, hogy ilyen szépen és kereken fogalmaztuk meg, de kellő távból az ember mindig már pontosabban vagy élesebben látja ezt, hogy ahhoz képest, hogy milyen színvonalú tömegközlekedést örököltünk a szocializmusból Budapesten, ehhez képest a közvélemény ezt egy ilyen ódivatú, leépülő dolognak látja.
Volt egy ilyen szempontból egy ilyen rebel hangulat, igen. De hogy azért mégis valami kell még ahhoz, hogy mondjuk ne csak a Facebook profilképedet cserélgesd ilyen olyan mintásra, és mondjuk minden nap éppen amiatt elégedetlenkedj, ami, na, ez látszik, hogy egyébként a magyar közéletben ennek igen nagy hagyományai vannak, a panaszkodunk, elégedetlenkedünk, és mi az az eszencia, ami akkor bennetek, és úgy több eszembe fogalmazva, vagy több volt, hogy ezt cselekvésbe tudtátok átfordítani, vagy aktivizmusba.
Azt meg tudom, hogy mi volt egy új toppont. Ugye akkoriban a Facebook még nem volt, Index fórumokon tartotta a kapcsolatot ez a kör. Ez akkor még nem is volt egy megszervezett civil mozgalom, csak közlekedés iránt érdeklődő, hasonlóan gondolkodó emberek. A nagy részükről nem is tudta senki ki a másik, vagy nagy részükről nem tudtuk egymásról kicsoda, hanem csak nickneveket láttunk. De nagyon sok beszélgetés volt, én az iskolában is, néha az órán is, néha azon kívül is ezzel foglalkoztam, és volt egy elég pesgő beszélgetés az emberek között. Ez egyébként ma is ezek az indexforumok léteznek, és egyszer csak 23 évvel ezelőtt, 2001-ben az egyik folyamatos chat vagy fórum társunk az beírta, hogy az egyik buszjáratnak átalakítják a menetrendjét. Ami hát nyilván minket nagyon érdekelt, azért nagy közéleti jelentősége nem volt, de mégis ott éppen valami kerületi polgármester be akart ezt jelenteni, és így előbb kiszivárgott. És retorzió gyanánt a BKV ezt az úriembert, aki fődiszpécserként dolgozott a BKV-nál már réges-régóta, elbocsájtotta azonnali hatállyal az állásából, mert hogy ő szivárogtatott. És ez annyira felhúzott mindenkit, hogy hát ez micsoda igazságtalanság, hogy ez volt az apropója annak, hogy életünkben először személyesen találkozunk egymással az internet világa helyett. Ott megismerkedtünk, és azt éreztük, hogy itt valamit csinálni kell. Volt újságíró is a körünkben, aki ezt megírta, az egész helyzetet megírta, meg ezt a mozgolódásunkat is, és ebből egy ügy lett, nem tartott sokáig, egy pár napos ügy, de épp elég volt politikailag arra, hogy visszahelyezzék ezt az illetőt az állásába. És aztán azt hiszem, onnan is ment, vagy hát a BKK-ból ment nyugdíjba, miután a BKK létrejött. És aztán sokáig nem történt semmi, mert egy ilyen egyszerre létrejött civil mozgalom hamar le tud ülni, mert sikerült. De azt éreztük, hogy ha már egyszer erre képesek voltunk, ha már egyszer az látszott, hogy ha kiszállunk az internet buborékból, vagy csak ilyen chat fórum buborékból, akkor lehet többet is elérni. Ez a siker felbátorított bennünket, és akkor ebből lett egy olyan igény, hogy akkor ezt szervezzük meg jobban. Én ekkor lettem egyébként vezető, addig csak tag voltam. Nagyon világosan értettem azt, hogy amikor valamit javaslunk, azt tényleg meg lehet csinálni, vagy nem lehet. És amikor jöttek a szokásos kifogások, hogyha így nem lehet, úgy nem lehet, amúgy nem lehet, akkor általában elég mélyen tudtunk amellett érvelni, hogy de ezt meg lehet csinálni. És akkor így értek minket egyre nagyobb sikerek, el tudtuk érni az új éjszakai buszhálózatot. Most nem fogok belemenni nagyon mélyen, meg a fonódó villamos alapjait le tudtuk tenni, és ez adott végül egy olyan alapot, olyan ismeretségi hálót, egy olyan, talán merem azt mondani utólag ilyen távlatból is, egy rendszer ismeretet, hogy ez aztán alapot adott az, hogy a BKK-t létrehozzuk és átalakítsuk a budapesti közlekedési intézményrendszert, amikor erre egy politikai pillanatban lehetőség nyílt.
Ugorjunk vissza arra, hogy azt mondtad, hogy akkor itt lett vezető szereped először. Hogyan fogadták el a többiek, milyen dinamika van azok között, akik mondjuk lehet, hogy inkább háttérmunkában látják magukat, hogyan kommunikáltok, és hogy alakul ki mondjuk egy ilyen csoportdinamika, és egyébként ez egy tök jó példa ilyen szempontból, hogy ugye ez egy ilyen fórum haveri társaság, ahol ugye alapvetően nincsenek leosztva a szerepek, és ugye mindannyian szerintem voltunk ilyen körökben, de hogy alakulnak ki a karakterek, milyen karakterek vannak, és hogy tudtok ebben együttműködni, úgyhogy el is fogadjátok egymást.
Egyrészt, ami nagyon érdekes, hogy ma már ez talán természetes lenne, de azért akkoriban messze nem volt az, hogy nagyon erős digitális hátterünk volt. Volt olyan tagunk, aki képes volt arra, hogy egy olyan, hát lényeg, most nem, ugye a Slack akkor még híre nem volt, de gyakorlatilag ma az ilyen típusú csoportmunkarendszerekhez hasonló rendszert webes alapon létrehozott. Favnak hívtuk, Föld alatti vasút, és akkor ez így ilyen zárt fórum volt, amiben kizárólag a tagok vehettek részt. Tehát lényegében leképeztünk egy fórum struktúrát, vagy ilyen csoport szoba struktúrát a belső tagoknak, és minden belső kommunikáció ott zajlott. Ez akkoriban, én emlékszem rá, én nem tudtam más szervezetet a közlekedési világban, amelyik így működött volna. Ma már ez nyilván azért bevettebb, bár azért, hogy mondjam, a hivatalos szervezetek most se így működnek, hanem pecsétes papírokat bevásárlókocsikba tologatnak a városházán még mindig 2024-ben. De akkoriban ez egy óriási helyzeti előnyt adott, hogy gyakoriban még nem Facebook posztokban kommunikáltak a politikusok, hanem MTI közleményben, de kijött egy szöveg, és akkor 10 perc alatt a reakciónkat össze tudtuk rakni online, úgyhogy abban 10-15 ember beledolgozott. Pedig a Google Docs még a tervbe se volt, ez 2000-es évek eleje.
Igen, szép egyébként, hogy nem vártatok a technológiára, vagy az eszközre. Tehát, hogy a logikák is, ezt sokszor szokták mondani, hogy nem a technológia hozza létre, ugye a lehetőségeket, az alapjában egy viszonylag semleges dolog, de hogy akkor ugyanaz, amire ezek épülnek, ti azt előállítottátok a kicsiben.
Igen, és ez abszolút civil munka volt, és emiatt nagyon hatékonyan tudtunk működni. Ez az egyik fele. A másik fele pedig, hogy ugye én azért, az én szerepem azért lett egy viszonylag hamar letisztult szerep, mert én vállaltam azt, hogy a nyilvánosság előtt megjelenítem ezt a szervezetet, és ez az akkori világban is kevésbé volt a nyilvánosság koncentrált, mint ma, és kevésbé tartottak talán retorzióktól az emberek, mint manapság, de azért akkor is az volt a helyzet, hogy mondjuk akik valamilyen módon hivatalosan dolgoztak, akár benne a BKV-ba, vagy a MÁV-ba, vagy akár valamelyik beszállító cégnél, vagy tervező cégnél, vagy bárhol, azokat tartottak attól, hogy valahol a hatalommal szembeni civil aktivizmusban részt vegyenek. Én egy olyan helyzetben voltam egyrészt, hogy semmilyen munkahelyi kötöttségem nem volt. Egyetemista voltam, vagy még éppen csak lettem. Otthonról hoztam azt, hogy mindkét szülőm valamilyen módon a médiához kötődő világban dolgozott, édesapám filmrendező, közéleti tévés műsorok rendezője volt a 90-es években, nemrég hunyt el, és volt valamilyen szintű affinitásom ehhez a kérdéshez talán, és akkor volt az a döntés, hogy legyek én az arc ennek a szervezetnek kifelé, mert én nem kockáztatok semmit, engem sehonnan nem lehet kirúgni, és egyébként talán képes is vagyok arra, hogy elmondjam viszonylag érthetően ezeket az összefüggéseket a nem tudom, a reggeli műsorban, vagy a tévé interjúban. Apám mindig vissza is nézette velem ezeket, és ugyanúgy, mint ahogy a akkori este műsorvezető, vagy mi volt akkor a műsor, aktuális műsorvezetőknek elmondta, hogy tartsák a fejüket, amikor kérdeznek. Ezeket nyilván gyerekként a végighallgattam. Ugyanúgy nekem is mindig elmondta, hogy kell viselkedni egy tévéműsorban.
Ez nyilván... Te gyakorlatilag fiatal korodban nem csak a villamosokkal kerültél jó barátságba, de kvázi egy médiatréninget személy is lettél.
Igen.
Ez jó.
Ezt otthonról hoztam. És akkor ez a kettő együtt adta ki, hogy az én szerepem viszonylag világos lett. Az én dolgom volt a nyilvánosság előtt megjeleníteni azt a szakmai munkát, ami zajlott, és egy részét ennek a szakmai munkának én is koordináltam, egy részét nem. Tehát, hogy ez fel volt osztva, hogy ki mit csinál, és tematikus logikán munkacsoportokat hoztunk létre, és azokban volt egy viszonylag világos hierarchia, vezető, helyettes, leszabályozott munkarenddel. Én azt érzékeltem akkor, és azóta is ez megmaradt bennem, hogy az ilyen önkéntes és civil munkánál is marha fontos az, hogy ezek a világos viszonyok létrejöjjenek. Tehát, hogy az ember tudja, hogy milyen logikán, hol dolgozik, és mi a dolga, akkor a végén jobb teljesítményt fog leadni, mint hogyha egy ilyen kreatív káoszban működik. Most nyilván nem mondom, hogy nem lehetnek olyan területek, ahol a kreatív káosz hasznos, de nekünk nagyon sokat segített az, hogy volt egy ilyen világos struktúránk.
Rendben, itt álljunk egy pillanatra, kis szünet következik, és rövidesen folytatjuk.